Láttam én, Marcellót tetemét cipelték. Búgtak lassú, sivel, gyászdallamok, könnyek meg siralmak énekek között, miként aksirató asszonysereg átvirasztják a test mellett az éjet. Régi színjáték. Hát nem könnyű bejutni Kenisburgh nagytornyának belsejébe, és ez is mutatja, milyen nyers egyszerűség jellemezte a régi kort, amelyben a várkastély épült. Keskeny, meredek, szinte nyaktörő lépcsősor vezet fel egy alacsonyabb kapuhoz a torony déli oldalán. A fárasztó kalandoktól vissza nem riadó régiség búvár ezen a kapun keresztül eljuthat, vagy legalábbis néhány évvel ezelőtt még eljuthatott egy másik lépcsőhöz, amelyet a torony vastag főfalába vágtak. Nos, ez a szűk lépcső azután felvezet az épület harmadik emeletére, amely a mi házaink földszintjének felel meg, mivel az alatta levő két szintet tömlöcnek vagy pincének használták. Oda úgy látszik, csak létrán lehetett lejutni a harmadik emeletről. Az alsó helyiségek világosságot és levegőt is csak a harmadik emeletről kaptak, egy négyszögletes ablakrésen keresztül. Az egész torony összesen négy emelet magas. A két legfelsőbb emeletre vezető lépcsőket a vaskos külső gyám oszlopokba építették be. A jó Richard királyt és hű lovagját Ivanhoe-t ezen a fárasztó és bonyodalmas úton vezették egy kerek terembe, amely akkora volt, hogy az egész harmadik emeletet elfoglalta. A nehézkes felkapaszkodás közben Wilfridnek volt ideje arra, hogy arcát eltakarja köpenyével. Úgy gondolta, célszerű lesz, ha nem mutatkozik apja előtt, amíg a király nem ad jelt, hogy most már megteheti. Ebben a teremben a nagy tölgyfa asztal körül, vagy 12 férfi gyűlt össze a szomszédos megyék legelőkelőbb 100 családjainak képviselői. Mind öregek voltak, vagy legalábbis éltesebb emberek. Mert persze a fiatalabb nemzedék, éppen úgy, mint Ivanhoe, az öregek nagy bánatára nem nagyon törődött a régi szokásokkal, és mind jobban félrerögte azokat a korlátokat, amelyek a győztes normanokat a legyőzött szászoktól egy fél évszázadon át elválasztották. Az asztal körül ülő, tiszteletre méltó öregek komor arca, bánatos tekintete, gyásza és némasága ugyancsak elütött az udvaron mulatozók hangos sürgölődésétől. Ezek az őszfejek, nagy, hosszú szakállak, régi módi ujjasok és bő fekete köpönyegek igazán odaillők voltak a furcsa és kopár terembe, ahol ültek. Az ember szinte azt hitte, hogy az ősi Woden isten imádóinak egy csoportja feltámadt, és a nemzeti dicsőség hanyatlását gyászolja. Cedric úgy ült honfitársai közt, mint akinek a rangja egyenlő a többiekével. Mégis, mintha mindnyájan megegyeztek volna abban, hogy őt tekintsék a gyülekezet fejének. Amikor belépett Richard, akit eddig csak úgy ismert, mint bátor, derék, fekete lovagot, Cedric méltóságosan felállt, és a régi száz szokás szerint üdvözölte. Vész hír, mondta, serlegét homlokához emelve. A király ismerte angol alattvalóinak szokásait, és a megfelelő szavakkal viszonozta a köszöntést. Drink him, felelte, és átvette a kupát, amelyet a pohárnok nyújtott felé. Ugyanebben a tisztességben részesítették Wilfridet is, aki némán köszöntötte apját a felemelt kupával, és a szokásos szavak helyett csak meghajtotta fejét, nehogy hangjáról megismerjék. Amikor végeztek ezzel a bevezető szertartással, Cedric odalépett Richardhoz, kezet nyújtott neki, és bevezette egy kis primitív kápolnába, amely olyan volt, mintha belevágták, vagy belevájták volna az egyik vastag gyámoszlopba. Ablaka nem volt, csak egy keskeny szellőzőrés nyílt kifelé rajta, sötét is lett volna, ha nem világítja meg két fákja, melynek vörös füstölgő lángjánál látni lehetett a boltíves mennyezetet, a kopár falakat és a durva kőoltárt, fölötte egy ugyancsak kőből faragott keresztel. Az oltár előtt ravatal állt, melynek két oldalán három-három pap térdelt, olvasóját morzsolgatva, imákat dünnyögve, a külső áhítat tüntető jelei közepette. Ezért a szolgálatért az elhunyt édesanyja nagy összegű lélekadót fizetett Szent Edmund kolostorának. Hogy az adományt kiérdemeljék, a kolostor valamennyi testvére a Sánta sekrestés kivételével áttelepedett Königsbörbe, ahol hatan közülük Edelstein ravatalánál látták el az állandó ügyeletes szolgálatot, nehogy a kegyes szertartásokban fennakadás álljon be. A többiek pedig belevetették magukat a kastélyban folyó szórakozásokba és a lakomákba, lelki ismeretesen ügyelve azért arra, hogy kivegyék a részüket minden lehetséges jóból. A jámbor örködés és virasztás közben a derék barátok gondosan vigyáztak arra, hogy a zsolozsmákban egy pillanatnyi szünet se következzék be, mert különben Czernebock, aki a szászok ősvallásában Apollionnak felelt meg, még talán karmai közé ragadhatja az elhunyt Edelstein lelkét. De még jobban vigyáztak arra, hogy semmiféle világi ember szentségtelen keze ne érinthesse meg a halotti leplet, mert hiszen Szent Edmund temetésén is ezt használták, és azóta mindig megóvták a profán kezektől. Nem tudjuk, vajon ez csak a nagy gondoskodás érdekében történt, és használta egyáltalán valamit az elhunytnak, na de ha igen, joggal tarthatott rá igényt, mert Szent Edmund szerzeteseit alaposan megfizették érte. A lélekváltság címén lefizetett 100 aranytól eltekintve, Edelstein anyja kijelentette, hogy az elhunyt birtokainak jelentős részét a kolostornak fogja adományozni, hadd imádkozzanak állandóan két drága emlékű halottja, boldogult fia és boldogult férje lelki üdvösségért. Richard és Wilfried követte a száz Cedricet a halottas kamrába. Cedric ünnepélyes mozdulattal Edelstein sajnos túl korán szükségessé vált, ravatalára mutatott és keresztet vetett. A vendégek követték példáját. Mindketten áhítatosan keresztet vetettek, és rövid imát mormoltak az elhunyt lelki üdvéért. Miután a kegyeletes részvét szertartásának eleget tettek, Cedric megint intett nekik, hogy kövessék. Nesztelen léptekkel ment előttük a kőpadlon, majd felfelé, néhány lépcsőfokon, végül igen óvatosan benyitott egy kis imafülkébe, amely a kápolnához tartozott. Körülbelül úgy 8 négyzetlábnyi helyiség volt, és éppen úgy, mint magát a kápolnát, a vastag falba bájták. A szellőzőrés, amelyen át a világosságot kapta, nyugatra nézett, és amint befelé lejtett, meglehetősen kiszélesedett. A résen át beszűrődő alkonyati fénysugár egy méltóságos külsejű, idősebb asszonyt világított meg, kinek arca még megőrizte egykori fenséges szépsége nyomait. Hosszú gyászruhája, aláomló fekete fájtlának dús redői még jobban kiemelték bőre fehérségét és szőke, hullámos haja szépségét, nem tépázta meg az idő, nem rikította meg, nem kevert bele ezüst szálakat, arcán mélységes szomorúság tükröződött, de csak a hívő belenyugvás határáig. Elefántcsont feszület állt előtte a kőasztalon, mellette pedig misekönyv, melynek lapjait színes képek díszítették, fedelét pedig aranykapcsok és ugyanilyen drága domborművek. Nemes úrnőm, Edith, mondta Cedric, miután egy percig némán állt ott, mintha időt akarna adni Richardnak és Wilfriednek, hogy szemügyre vegyék a kastély úrnőjét. Ezek a tiszteletre méltó idegenek azért jöttek el, hogy bánatodban osztozzanak. Különösen fölhívom figyelmedet erre a derék lovagra, mert ugyancsak vitézül küzdött, hogy megmentse annak az életét, akit ma gyászolunk. Hálás köszönetet mondok vitézségért, felelte a hölgy. Noha az ég úgy akarta, hogy eredménytelen maradjon. Köszönöm udvariasságodat is, valamint társadét, akit magaddal hoztál, hogy lássa Edelink özvegyét. Edestén anyját a mélységes gyász és a síralom órájában. Vendégeimet, kedves rokon, gondjaidra bízom, és bizonyára részük lesz minden vendég szeretetben, amelyet e ház szomorú falai nyújtani tudnak. A vendégek mélyen meghajoltak a gyászoló anya előtt, és vezetőjüket követve visszavonultak. Egy másik kanyargó lépcső felvitte őket egy ugyanolyan terembe, mint az, amelyiket először tekintettek meg. Ez a másik terem pontosan az első fölött terült el, és szintén elfoglalta az egész emeletet. Ebből a teremből halk és bánatos karének szűrődött ki, még ki se nyitották az ajtót, már is megütötte fülüket. Amikor beléptek, vagy 20 asszonnyal és leányjal találták szembe magukat, a legelőkelőbb 100 családok tagjaival. 4 leány Raina vezetésével kórusban himnuszt énekelt az elhunyt lelki üdvösségéért. A karénekből csak a következő néhány strófát tudjuk idézni. Por ül poron, minden koron, törődj beléte szív, a hervadás, a pusztulás, a féreg sírba hív. Rejtett úton, lelkünk oson, és lel bánat hazát, hol kín tüze tisztítja le, tenger bűnünk nyomát. Szent szűz, te add, lélek, ne lagd, soká e bús helyett, jó tett ima, szent árja, oldja bilincsedet. Mi alatt a női kar tagjai ezt a gyászdalt énekelték halkan és nagyon bánatosan, a többi nő két csoportba osztva más munkával foglalatoskodott, mert az egyik csoport egy nagy sejemleplet hímzett olyan ügyesen, és főleg olyan ízlésesen, amennyire képességeitől kitelt. A lepelnek az volt a rendeltetése, hogy Edestén koporsóját takarják be vele, a többiek előtt virágokkal telerakott kosarak álltak, ezekből válogattak megfelelő virágszálakat, és koszorúba kötötték, hogy a koporsót díszítsék vele. A lányok viselkedése ünnepélyes volt, ha nem is éppen szomorú, de hébe-hóba egy-egy mosoly vagy suttogás rendre utasításra késztette az idősebb és szigorúbb hölgyeket. Egyik másik leány minduntalan gyászruháját igazgatta, és szemlátomást többet törődött ezzel, mint a komor szertartással, amelyre társaival együtt készülődött. Hiúságukat, mint tagadás inkább növelte, mint csökkentette a két idegen lovag felbukkanása. Micsoda suttogás következett, mennyi rejtett pillantás, kandikálás. Raina maga sokkal büszkébb volt annál sem, hogy engedjen a hiúságnak, de bájos udvariassággal üdvözölte megszabadítóját. Viselkedése komoly volt, de nem levert. Könnyen lehet, hogy komolyságának nem annyira Edőrsztén halála volt az oka, mint inkább az aggodalom Ivanhoe miatt, kinek sorsáról nem tudott semmi biztosat. De láttuk már, hogy Cedric nem volt éppen éles szemű ilyen dolgokban. Ő úgy látta, hogy gyámleánya gyásza sokkal nagyobb, mint barátnőjé. Meg is magyarázta vendégeinek. A nemes Edelstein jegyese, hát azért olyan szomorú. Ez a közlés, úgy hisszük, nem fokozta Wilfried hajlandóságát arra, hogy együtt érezzen a Kenisburgi gyászolókkal. Miután a vendégeket így sorra körülvitte a különböző szobákba, ahol Edőrsztén temetésének mindenféle előkészületei folytak, Cedric bevezette őket egy nagyon pici kamrába. Ezt a helyet, mondta, kizárólag olyan előkelő vendégeknek tartották fönn, akik csak felületesen ismerték az elhunytat, és ezért talán nem kívánnak csatlakozni azokhoz, akiket a gyászos esemény közvetlenül érint. Cedric biztosította vendégeit, hogy itt zavartalanul kipihenhetik magukat, és kényelmükről minden tekintetben gondoskodik. Már vissza akart vonulni, magukra hagyni őket, amikor a fekete lovag megfogta a kezét. Engedd meg, hogy emlékeztesselek valamire, ó nemes tán, kezdte. Amikor legutóbb elváltunk, megígérted, hogy szolgálatért, amelyet szerencsém volt neked tenni, jutalmat kérhetek tőled. Megadom én, még mielőtt kimondanál, mit kívánsz. Ó, nemes lovag, felelte Cedric. De azért lásd be, hogy ebben a szomorú pillanatban, hát erre magam is gondoltam, vágott a szavába a király. De az időm rövid, azon kívül én úgy érzem, hogy éppen ez a pillanat, amikor sírba tesszük a nemes Edelsteint, nagyon alkalmas arra, hogy vele együtt eltemessünk bizonyos előítéleteket és elhamarkodott nézeteket is. Lovag úr, mondta Cedric elvörösödve, most ő volt az, aki félbeszakította a másikat. Remélem, olyan ellenszolgáltatást kérsz tőlem, ami kizárólag rád vonatkozik, és senki másra. Mert ha olyasmiről van szó, ami házam becsületét érinti, abba idegeneknek alig, ha illik beavatkoznia. Nem is akarok beleavatkozni, felelte a király szelíden. Csak ha magad is elismered, hogy jogos érdekem fűződik hozzá. Eddig csak úgy ismertél, mint a fekete lovagot. Most tudd meg, hogy én Plantagenet Richard vagyok. Ó, Anjou Richard, kiáltott fel Cedric, hátralépve nagy csodálkozásában. Hát, mondd inkább úgy, nemes Cedric, hogy angliai Richard. A király, akinek mélységes érdeke és forró vágya, hogy alattvalói egyetértésben éljenek egymással. De mit jelentsen ez? Érdemes tán. Nem hajtasz térdet uralkodód előtt? Norman vér előtt térdem nem hajlik meg soha, felelte Cedric. Akkor tedd el hódolatodat arra az időre, mondta a király, amikor bebizonyítom, hogy jogom van rá. Azzal fogom bebizonyítani, hogy norman és angol egyforma és egyenrangú lesz a szememben. Jó, uram, felelte Cedric, mindig is elismertem vitézségedet és érdemeidet, és azt is nagyon jól tudom, mire alapítod trón igényedet, hiszen Matildának, Edgar Edling unoka húgának és Malcolm skót király leányának ivadéka vagy, csak hogy Matilda bár 100 királyi vérből származott, nem volt a trón örököse. Hát én nem akarok jogcímemről vitatkozni véled. Ó, nemes tán, mondta Richard nyugodtan. Csak egyre kérlek, nézz körül és mondd meg nekem, találsz-e valakit, aki jogát az enyém ellen a mérleg serpenyőjébe vetheti? És azért tetted meg a hosszú utat, hogy ezt megmond nekem? Kérdezte Cedric. Hogy szememre vesd nemzetségem pusztulását, amikor még be sem zárult a sír a 100 királyok utolsó sarjadéka felett? Cedric arca elsötétült, miközben ezeket a keserű szavakat kimondatta. Mondhatom, merész. Meggondolatlan lépés volt ez. Nem úgy a Szent Keresztre, kiáltotta király. Az őszinte bizalom vezetett abban, amit tettem. A bizalom, amit egyik tisztességes ember érez a másik iránt, tudván, hogy árnyéka sem fenyegetheti a veszedelemnek. Hát, helyesen mondtad, felséges úr, mert elismerem, hogy király vagy, és az is maradt. Az én gyenge ellenkezésem mit sem változtat rajta. Egyetlen módon tudnám csak megakadályozni, de akármilyen erős is a kísértés, azért nem merem megtenni. Hát akkor térjünk vissza a jutalomra, amit nekem ígértél. Ha nem is vagy hajlandó engem törvényes királyodnak elismerni, egy szemernyével sem bízom kevésbé abban, hogy ígéretedet viszont megtartod. Mint olyan embertől, aki ura a szavának, követelem tőled, hogy bocsáss meg a jó Wilfrid lovagnak, és fogadd vissza atyai szeretetedbe, ha nem akarod, hogy hamis nyelvű, esküszegő Nidrignek tartsalak. Na, és be kell látnod, hogy érdekem fűződik ehhez a kibéküléshez. Azt akarom, hogy barátom boldog legyen, és megszűnjön a viszály hűséges népem között. Szóval ez Wilfrid? Kérdezte Cedric, Ivanhoe-ra mutatva. Ó, atyám, atyám! Kiáltott fel Ivanhoe. Cedric lába elé borulva. Ó, bocsáss meg nekem! Megbocsátok én, fiam, mondta Cedric, és felemelte. Volt, fiam, megtartja szavát még akkor is, ha egy normannak adta. De azért szeretném, ha angol őseid ruhájában és viseletében látnálak. Az én tisztes házamban nem kell rövid köpeny, meg hegyke kalpag, meg tarka tolbokréta. Aki azt akarja, hogy Cedric fiát lássák benne, azért ne tagadja meg angol őseit. De látom, szólni akarsz, tette hozzá szigorúan. És sejtem is, hogy miről. Lady Rainának két teljes évig gyászolnia kell, mintha özvegy volna. 100 őseink megátkoznának bennünket, ha új Fridre gondolnánk, még mielőtt bezárult volna az első jegyese sírja, aki rangjánál és születésénél fogva legméltóbb lett volna az ő kezére. Edőszén szellemesen tűrni ezt, széttépni halotti leplét, ideálna elénk és megtiltaná, hogy meggyalázzuk emlékét. Cedric felkiáltása, mintha szellemet idézett volna, alig, hogy kiejtette az utolsó szavakat, az ajtó hirtelen kitárult, és síri díszében ott állt előttük. Edelstein, sápadtan, feldúlt arccal, mintha most támadt volna fel koporsójából. Megjelenése annyira megdöbbentette az ott levőket, hogy alig tudtak szólni. Cedric riadtan hátrált, amennyire a kamra kis terjedelme csak engedte. Azután a falnak támaszkodott, mintha a rogyadozó térne már nem bírná el a súlyát, és tátott szájjal és merev szemmel bámult barátja alakjára, mintha nem tudná száját becsukni, és a szemét pedig megmozdítani. Ivanhoe pedig keresztet vetett, és imákat mormolt, szász, aztán latin, meg norman francia nyelven, ahogy éppen eszébe jutott. Richard pedig hol fohászkodott, benedicite, hol meg káromkodott, mord la ma vie. Közben írtózatos lárma tört ki egy emelettel alattuk. Ilyeneket kiabáltak. Fogjátok meg az alja szerzeteseket. Tömlöcs be velük. Dobjátok le őket a legmagasabb bástyáról. Cedric összeszedte bátorságát, és megszólította a kísértetet, akiben elhunyt barátja szellemét vélte látni. A mindenható Isten nevében, mondta, ha halandó lény vagy, hát beszélj. Ha elköltözött élek vagy, mondd meg, miért jöttél vissza, vagy mondd meg, mit tehetek, hogy újra nyugalomra találj. Nemes, Edelstein, akár élő vagy, akár halott, hát beszélj. Beszélek is, felelte a kísértet a legnagyobb lelki nyugalommal. Illetve beszélnék, ha egy kis időt hagynál, hogy lélegzethez jussak. Azt kérded, élő vagyok-e vagy halott? Hát olyan élő vagyok, amilyen ember csak lehet. Ha három napon keresztül csak kenyéren és vizen él. Igen, igen, Cedric apó, mást nem adtak, csak kenyeret meg vizet. Az égre és minden szentjeire esküszöm, hogy három rettentő hosszú napon át, amely egész örökké valóságnak rémlett, más táplálék nem került a gyomromba. De az isteni gondviselés úgy akarta, hogy túléljem, és elmondhassam néked. Hogyan? Nemes Edelstein, csodálkozott a fekete lovat. Hiszen a saját szememmel láttam, amint a bősz templomos leütött, amikor Tarkiston ostroma már a vége felé járt. Azt gondoltam, és Vamba is azt mondta, hogy a fogakig ketté hasította a koponyádat. Rosszul gondoltad, lovag úr, mondta Edelstein, és Vamba hazudott. Fogaim teljesen rendben vannak, amit a vacsoránál mindjárt be is fogok bizonyítani. Igaz, hogy a templomost nem illeti köszönet érte. Kardja véletlenül elfordult a kezében. És a pengéje érdekes módon a lapjával ért, mivel elcsúszott a buzogányom nyelén, amellyel kivédtem a csapást. Ha acélsisakom feje mellett volna, fel sem veszem az egészet, és úgy visszaütök, hogy nem tudott volna elmenekülni. Így azonban én estem össze, kábultan és persze eszméletlenül, de azért épségben. Halottak és sebesültek zohantak rám mindkét felől, valósággal elborítottak. Mire magamhoz értem egy koporsóban, szerencsére, azért nyitott koporsóban találtam magam. Szent Edmund templomának oltára előtt. Hát én azért többször tüsszentettem is, meg nyögtem is. Felébredtem. Fel is keltem volna, ha a sekrestyés és az apát fel nem figyel a zajra. Megdöbbenve, talán rémülten is odarohantak, és cseppet se örültek annak, hogy az ember, aki után nagy örökséget vártak, él. Egyszerűen él. Erre bort kértem, és adtak is valamifélét, de bizonyára erős altatószert keverhettek bele, mert megint elaludtam. Sőt, sokkal mélyebben, mint azelőtt. Csak órák múlva ébredtem fel. Kezem lábam pedig össze volt már kötözve. A lábam olyan szorosan, hogy bokám még most is sajog, ha reál gondolok. Ott, ahol felébredtem, vaksötét volt, nyilván átkozott kolostoruk pincéjébe lögtek, amely kriptául is szolgált, olyan dohos és nyírkos szaga volt. Furcsa gondolatok jártak a fejemben, miközben azon töprengtem, tulajdonképpen mi is történhetett velem. Akkor tömlöcöm ajtaja nyikorogva kinyílt, és két gaz barát lépett be rajta. El akarták hitetni velem, hogy a purgatóriumban vagyok, de megismertem az apás szuszogó hangját. De most, Szent Jeremiás, mennyire másképp hangzott, mint amikor a vendégem volt? Szokása szerint még egy szeletet kért a vadpecsenyéből. Az aljas kutya karácsonytól vízkeresztig nálam tömte degeszre a bendőjét. Tűrtőztesd magad, nemes Edelstein, mondta Kirill. Fújd ki magad, aztán mondj el szépen sorjában mindent. Istenemre érdemes meghallgatni, érdekesebb akármelyik regénél. Igen ám, de a Bronholmi keresztre, ez nem rege, hanem csúf valóság, feltételezte. Egy árpalisztből sütött cipó, és egy korsó víz. No, ezt adták nekem a zsugori gazfickó. Ezt adták nekem ők, akiket ajándékokkal tömtünk, én meg az édesapám. Rajtunk híztak és gazdagodtak, amikor még alig volt más jövedelmük, mint egy-egy oldal nagyon vékony szalonna, meg egy-egy véka rozs, amit a szegény jobbágyoktól és zsellérektől ki tudtak csalni imádságaikkal. Hálátlan kígyó! Dohos kenyeret és poshat vizet adni egy olyan kegyúrnak, amilyen én voltam? De ki is füstölöm őket a fészkükből, még akkor is, ha kiátkoznak érte. De hát az Isten szerelmére, nemes Edelstein, mondta Cedric, izgatottan megragadva barátja kezét. Hogyan menekültél meg a halálos veszedelemből? Meglágyult a szívük? Hogy meglágyult a szívük? Visszhangozta Edelstein. Vajon a kőszikla meglágyul-e a naptól? Még most is ott lennék, ha a kolostor rendjét meg nem bolygatja a készülődés, hogy ide jöjjenek lakmározni az én halotti toromon. Holott nagyon jól tudták, hogy élek, és hol temettek el elevenem. Az egész méghas kirajzott ide. Hallottam, amint zsoltárainkat dongjánk és zümmögik. Halotti zsoltárok voltak, és nem is sejtettem, hogy ugyanazok énekelnek lelki üdvösségemért, akik testemet halálra akarják éheztetni. Egy szóval elvonultak, én meg ott maradtam. Jó sokáig vártam még arra a rossz kenyérre is, de megfeledkeztek rólam. Nem is csoda, hiszen a pocakos sekrestyést annyira elbűvölte a maga ebédje, hogy eszébe sem jutott az enyém. Végre mégis lejött, tántorgó léptekkel, bor és fűszerek erős szagát árasztva maga körül. A jó lakoma hangulatában megkönnyörült rajtam, és száraz kenyér helyett egy darab pástétomot hozott el nekem, sőt, még egy palack bort is. Na, ettem, ittam, és aztán új erőre kaptam. Ekkor a szerencse még jobban rám mosolygott. A sekrestyés olyan kótyagos volt, hogy nem tudta ellátni a porkolá feladatát. Csak vaktában forgatta el a zárat, úgyhogy az ajtó nyitva maradt. A világosság, aztán a rendes étel és a bor felrázott kábaságomból. A kapocs, melyhez láncomat erősítették, rozsdásabb volt, mint akár én, akár a gaz apát gondoltuk volna. Még a vas se bírta ki annak a pokoli tömlösznek a nyírkosságát. Pihenj egy kicsit, ó nemes ezősztén, mondta Richard király. És egyél is valamit, mielőtt folytatnád ezt a szörnyű történetet. Ettem már, felett ezősztén. Ma már ötször ettem, de egy falattal ebből az ízletes sonkából azt hiszem, még le tudnék egy kicsit birkózni. És kérlek, kedves uram, tisztelj meg egy kupa borral is. A vendégek, bár még nem tértek magukhoz álmélkodásukból, sorra ürítették kupáikat feltámadott házigazdájuk egészségére, aki tüstént folytatta beszámolóját. Valójában most nagyobb hallgatósága volt, mint eleinte, mert Edith, miután kiadta a legszükségesebb rendelkezéseket a háztartás dolgában, követte az élő halottat a vendégszobába. Ugyanide tódult a többi látogató is, férfi és nő egyaránt, ahány csak be tudott préselődni a kis szobába. Akik kiszorultak, a lépcsőn tolongtak. Jól-rosszul elkaptak egy-egy szót, amely a szobában elhangzott, és még pontatlanabbul továbbadták persze azoknak, akik a lépcső alsó fokán álltak. Ezek meg a népnek odakűn, de olyan eltorzított változatban, hogy annak már édeskevés köze volt az igazsághoz, Edelstein maga így mesélte tovább megmenekülése történetét. Amikor megszabadultam a vaskapocstól, üggyel bajjal fennvászorogtam a lépcsőn, ami persze nehezére esett egy bilincsbe vert embernek, aki három napig jóformán semmit sem evett. Hosszas tapogatózás után vidám nótaszó ütötte meg a fülemet, az énekhang kalauzolt egy szobába, ahol a derék sekrestés, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem, éppen az ördögnek misézett egy tagba szakadt, széles vállú, bozontos szemöldökű, szürke csuhás barát társaságában, akit rablónak néztem volna, és nem papnak. Hát berontottam hozzájuk, és megijesztettem őket, hiszen halottas ruhámban és csörömpölő láncaimmal inkább túlvilági lényhez hasonlítottam, semmint földi emberhez. A két dorbézoló tátott szájjal bámult rám. De amikor a sekrestyést öklömmel leütöttem, ivó cimborája felkapott egy óriási furkós botot, és felém sújtott vele. Ez alig, hanem tagbarát lehetett, akármibe fogadok, mondta Richard, Ivanhoe-ra pillantva. Bánom is én, akár az ördög maga, szólt Edelstein. Szerencsére céltévesztett, és amikor nekiugrottam, hogy torkon ragadjam, gyáván eliszkolt. Erre első dolgom volt, hogy megszabadítsa magam láncaimtól a békjó kulcs segítségével, amely sok más kulcssal együtt a sekrestyés övén lógott. Közben erős kísértésbe estem, hogy fejbe vágjam a fickót, és kilocsantsam agyvelejét a kulcsomóval. De megesett rajta a szívem, mert eszembe jutott a bor és a pástétom, amit börtönömbe behozott, és hálából megkegyelmezett neki. Néhányszor jól belerúgtam, aztán ott hagytam, ahol elnyúlt a padlón. Fogtam egy jó nagy darab sültet, meg egy tömlő bort, amivel a két jó madár mulatozott, és kimentem az istállóba. Ott nagy örömömre egy külön rekeszben megláttam legjobb hátam lovamat, amelyet nyilván az apát úr foglalt le magának saját használatára. Felpattantam rá, és lóhalálban ide vágtattam. Férfiak, nők, gyerekek rémülten ugrottak félre előlem az úton, amelyre csak jöttem. Alig, hanem mégis kísértetnek néztek, annál is inkább, mert halotti csukjámat arcomba húztam, nehogy felismerjenek. A saját kastélyomba se bocsátottak volna be, ha nem hitték volna rólam, hogy a bűvés segédje vagyok. Azért a csepürágói, aki az udvaron mulattatta a népet. Hiszen azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék gazdájuk temetését. Az intéző, mondom, azt hitte, már maskarába öltöztem, hogy mindjárt eljászhassam szerepemet a komédiába. Így akadálytanul bejutottam, és anyámhoz siettem. Csak néhány szót váltottam véle, és septében haraptam valamit, azután már is téged kerestelek meg, nemes barátom. És azért meg is találtál, felelte Cedric. Készen arra, hogy folytassuk nagy terveinket, becsületünk és szabadságunk helyreállítására. Hidd el nekem, még sohasem volt olyan kedvező napunk, mint a mai. A nemes szász nemzet megszabadítására. Ne beszélj nekem megszabadításról, felte Edestén. Örülök, hogy magamnak sikerült megszabadulnom. Másokkal törődjem, inkább azt a gazd apátot szeretném megbüntetni. Palásban és stólában fog lógni. Ha, Königsberg legmagasabb ormán. És ha a lépcső túlságosan szűk, hogy keresztül préseljem rajta hájas pocakját, hát kötéllel fogom felhúzatni kívülről. De, édes fiam, mondta Idis, gondolj szent hivatalára, te meg gondolj háromnapos koplalásomra, felelte Edestén. Nem kegyelmezek egyiknek sem. Frondelbőv bűne kisebb volt, mégis elevenen égették el. Legalább rendes ételt adott foglyainak, csak az akár, hogy túl sok fokhagymát tett az utolsó gulyáslevesbe. De hát ezek a képmutató, hálátlan kutyák, akik oly sokszor ültek hivatlanul az asztalomhoz, és hízelekben nyalták a tányért, de amikor a kezükbe kerültem, még egy leves se adtak nekem, akár fokhagymával, akár anélkül. Hengis lelkére esküszöm, hogy megölöm őket. Hát azért az csak nem lesz ínyére a pápának, nemes barátom, mondta erre Cedric. De ínyére lesz az ördögnek, nemes barátom, felelte Edelstein. Mondhatsz, amit akarsz, meg kell halniuk. Ne is beszéljünk róla többet. Legyenek bár a legjobb papok a föld kerekén. A világ akkor is meg lesz nélkül. Szégyeld magad, nemes Edelstein, méltatlankodott Cedric. Felejtsd el azokat a nyomorult férgeket, és gondolj a dicső pályára, mely megnyílik előtted. Mondd meg ennek a Norman hercegnek, Anzsú Rihárnak, hogy akármilyen oroszlán szívű is, nem engedjük át neki vita nélkül Alfred trónját, amíg a nagy hitvallónak van élő férfi ivadéka, aki igényt tart rá. Micsoda? Micsoda? Kiáltott fel Edelstein. Ez a lovaga a nemes Richard király? Igen, Plantagenet Richard személyesen, felelte Cedric. De talán szükségtelen figyelmedbe ajánlanom, hogy most a vendégünk, akit szavakad akaratából hoztak ide, és ő így is jött hozzánk látogatóba, így hát nem bánthatjuk, és fogjuk sem ejthetjük. Ismered házi gazdai kötelességedet, nem? Igen, igen, de mennyire, de mennyire? Felelte Edelstein. Hitemre azon kívül ismerem még alattvalói kötelességemet is. Kezemet szívemre téve fogadok hűséget neki. Na de, fiam, mondta Ibis, gondolj királyi jogaidra. Elfajzott herceg, gondolj Anglia szabadságára, tette hozzá Cedric. Anyám, barátom, hagyjátok abba a szemrehányást, mondta Edelstein. Sötét, pince tömlöcben élni kenyéren is vizen, nagyon is kitűnő iskola. Csodálatosan letompítja a nagyra vágyás élét. Azt hiszem, egy kicsit bölcsebb emberként kerültem ki a sírból, mint ahogy leszálltam oda. Ezeknek a hiú ostobaságoknak legalább a felét az álnok Wolfram apát csepeg tette fülemben, és most magatok is láthatjátok, mennyire megbízható tanácsadóm ő. Amióta ez az összeesküvés megindult, egész életem nem volt egyéb, mint csupa, fölösleges nyugtalanság. Sürgős utak, rossz emésztés, verekedések, börtön és koplalás. Azon kívül nem vezethet másra, mint néhány ezer derék, békés ember meggyilkolására. Megmondom kereken, nekem éppen elég, ha a magam birtokán vagyok király, és sehol másod. És ebben a kis birodalomban első cselekedetem az lesz, hogy felköttetem az apátot. Na és a gyámleányom, Raina? Kérdezte Cedric. Remélem, nem akarod őt is cserben hagyni. Ó, Cedric apó, mondta Edelstein. Legyen eszed. Lady Raina kutyába se vesz engem. Wilfrid öcsém kesztyűjének kis ujja több neki, mint én egészen minden estül. De hiszen itt van, meg is mondhatja. No, no, ne pirulj, kedves húgocskám. Nem szégyen jobban szeretni egy ilyen csinos lovagot, egy magamfajta vidéki Franklinnál. De azért ne neves ki. Sápat arcomon és halotti ruhámon, Isten utca, nincs semmi nevetnivaló. Ám ha mindenáron nevetni akarsz, tudok én jobb tréfát is. Add nekem a kezed. Úgy értem csak egy szorításra, barátságunk megpecsételésére, mert egyébként ezennel ünnepélyesen lemondok róla, Wilfrid Ivanhoe öcsém javára. No, ennyien, ó, mi történt már megint? Szent Dunstanra, ez a Wilfrid úgy elpárolgott, mint a kámfor. Pedig esküszöm, az imént még itt állt mellettem, ha csak nem káprázik a szemem a háromnapos koplalástól. Mindnyájan körülnéztek, hol van Ivanhoe, de eltűnt. Végre kiderült, hogy egy zsidó kereste. Ivanhoe mindössze néhány szót váltott vele, de aztán tüstént Görtöt szólította, fölöltötte páncélját, és elhagyta a kastélyt. Ó, kedves húgom, mondta Edelstein Rainának, ha nem volna okon feltételezni, hogy Wilfridet nagyon nyomós ok késztette a hirtelen távozásra, még visszavonnám lemondó nyilatkozatomat, és újra... Nagy csodálkozásában, hogy Ivanhoe eltűnt, Edelstein elengedte Raina kezét. A lány már jó ideje nagy zavarban volt, és megragadta az első alkalmat, hogy elhagyja a szobát. Edelstein utolsó megjegyzését már nem is hallotta. Hiába, dünnyögte Edelstein, valamennyi állat közül az asszony nép a legmegbízhatatlanabb, persze a barátok és apátok kivételével. Pogány legyen a nevem, ha nem számítottam arra, hogy köszönetet érdemeltem tőle, sőt, talán még egy csókot is ráadásul. Úgy látszik, ezt az átkozott halotti ruhát babonázták meg, hogy mindenki menekül előlem. Hozzád fordulok hát, nemes Richard király, hogy lábad elé rakjam hódolatomat, amely. De a király is eltűnt már, és senki sem tudta, hová lett. Végül azonban megtudták, hogy lesietett az udvarra, színe elé rendelte azt a zsidót, aki Ivanhoe-t kereste, és néhány percig beszélt vele, majd izgatottan megparancsolta, hogy hozzák elő a lovát. Felugrott rá, és kényszerítette a zsidót, hogy egy másik ló hátán vele tartsa. Ezután olyan viharosan elvágtatott, hogy Vamba csak fejcsóválva nézett utána, és megjegyezte, hogy az öreg zsidó nyakáért most már nem adna egy pennit se. Istenemre, kiáltott fel Edőszén. Most már biztos, hogy Cernebak szállta meg a kastélyomat a távol létemben. Hazajövök síri öltözékben, mint egy túsz, akit kiváltottak a halottak világából, és akikhez szólok, azok tüstént eltűnnek, mihelyt hangomat meghallják. Na de hát, minek is beszélünk róla? Na, gyertek, barátaim, legalább ti, akik itt maradtatok mellettem. Kövessetek a lakomázó terembe, de szaporán, mielőtt még közületek is eltűnik néhány ember. Remélem az asztal bőségesen meg van terítve, hogy egy régi, nemes, halotti tora alkalmából illik. De ha soká habozunk, ki tudja? Még az is megtörténhetik, hogy az ördög elviszi a terített asztalt is minden estől.